Szaktivának, Obbenande Bánok vagyok, és a témát, amit fogunk átvenni ezen a szemeszterben, ezek az emberi jogok a zsidó jogban. Most úrnán egy pár bevezetési fogalmakat elmondani. Ugye itt van a kezembe a Universal Declaration of Human Rights, a nemzetközi emberi jogok nyilatkozata, bármi lenne a fordítása. Ez az ENF december 10, 1948-ban elfogadta az alap dokumentumot, és még egy picit ki lett egészítve. Természetesen hát az ENSZ-nek nincs joga rákényszeríteni a tagállamokra semmi, de egy ilyen iránymutatás volt, illetve hát végrehajtási erő ennek nincs, és nem lehet, és azt nem kell mondani, 1948 és mondjuk 90 között, hogy hány tagállamnak esze ágába nem volt ezt betartani, és még ma is vannak olyan államok, akik ezt nem veszik figyelembe, de mindenképpen ez egy fontos dolog volt, egy óriási lépés előre, ha csak ilyen iránymutatás szempontjából. Most nézzünk meg, hogy milyen nagy fejlődés jelenti ez pár ezer év alatt, tehát hasonlítsuk össze ezek az elvek, ami itt le vannak írva, azokkal a törvényekkel és alapelvek, ami benne vannak a Hammurapi kódexében. Látni fogunk, hogy hogy változott az idő, Az igazság az, hogy nem csak a 3000 évvel ezelőtti időhez változott, hanem még az 1948-as előtti. Ugye az 1948-as mi volt az apropója dolognak? Mindenképpen az elkerülhetetlen hatása volt ez a második világháborúnak, hogy háború után akkor létrejött az ENSZ, és akkor fogalmunk össze akartak foglalni, hogy mik a legfontosabb értékek az emberi civilizációnak. Mondom, nem csak a 3000 évvel ezelőttihez képes volt itt egy óriási fejlődés, hanem még az előtti pár évtizedben is egy nagy előrelépése volt. És mi a dolog lényege? Miben, ha akarok egy szóban összefoglalni, hogy miben tér el azok az emberi értékek, amit mi fontosnak tartunk ma, és azok, ami régen volt, mondom, évtizedek és évezredekkel azelőtt, akkor lényegében az egész különbség lehet egy mondatban is összefoglalni, hogy régen az ember nem volt egy önálló érték. Része volt a családjának, része volt a törzsének, része volt a városnak, a királynak, a államnak. Szóval mindenhez kellett igazítania magát, és ezek az érdekek, azt jelenti az állam érdeke, a törzs érdeke, akár még a család érdeke, az mind fontosabb volt, felülbírálta a saját akarata és a saját döntése. Ez az, ahol itt változik meg, innentől kezdve, hogy mi úgy beszélünk az ember teljes érték és minden jogat jár neki, teljesen függetlenül, hogy milyen törzshez, milyen származás, milyen állam, milyen család, teljesen mindent mihez tartozik, minden ember, mint önálló, egy személyként jár neki minden jog. És, ahogy mondom, ezt ott is lehet látni, hogy milyen óriási előrelépés. Hát még ma is léteznek olyan államok, ahol ez nem egyértelmű. Mondom, nem csak 1948-ban nem, és nem csak az alatt előtte nem, hanem még ma is. Még ma is sem minden államban ez teljesen elismer. Ebben a nyilatkozatban 29 artikus, 29 paragrafus van, azt a még a 30-dik, de a 30-dik az csak egy ilyen ismétlés. Nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. Ami azt jelenti, hogy senkinek nincs joga ezeket felülbírálni. De mindenképpen ez nem egy újabb tétel, hanem az egésznek az ismétlése és erősítése. Érdekes módon, hogy ebben egy szóban nem szerepel semmi olyasmi, hogy mivel tartozik az ember a társadalomnak, mivel tartozik az ember a világnak. Mi az, mihez van joga az ember, ez az emberi jogok fel vannak sorolva itt, de mi az, amit elvárható az embertől, ami szintén elég fontos, mert ez se olyan dolog, ami magától értető, és sokan félreértik. Érdekes, egyszer olvastam, hogy nem emlékszem pontosan, gondolom, hogy ebből nem lett semmi, hogy ilyen készültek, valahogy ilyen kezdeményezés, hogy nem csak a Declaration of Human Rights, hanem a másik oldat is, hogy mi az, amivel az ember tartozik a társadalomnak, a családjának, stb. Tehát ez magától érthető, hogy természetesen hangsúlyozni kell, hogy hogy jár az embernek különböző jogok, ezek right, ezek jár neki, de legalább olyan fontos, hogy tisztában legyünk azzal is, hogy az ember tartozik a társadalomnak. Ez nem egy régi mód dolog, ez egy régi fajta gondolkodás, hogy a társadalom az fontos. Nagyon fontos az ember, és természetesen minden jog jár neki, de nagyon fontos a társadalom is. A Talmudban van az olyan mondás, az atyák bölcs tanításában, imádkozz az állam jóléte, békéért, mert ha nem lenne állam, akkor nem lenne jogrendszer, és káosz lenne. Ami azt jelenti, el kell ismerni azt is, hogy az állam és az egész jogrendszer, ez nem egy olyan dolog, ami maradt a régi időből, és nem tudtunk szabadulni tőle, hanem természetesen, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és mai fejjel se csináltunk volna ezt másképpen. És természetesen, mivel a társadalomnak mindenképpen fontos, hogy legyen valami vezetés, vagy ilyesmi, akkor természetesen bizonyos esetekben ezek a felülbírálni fognak bizonyos jogokat, vagy egy kicsit korlátoztatni, mert hogy mindenképpen fontos, hogy legyen egy államigazgatás. És lényegében valahol ebben is lehet látni, hogy hangsúlyozva van ebben, hogy ez nem bírálja felül a helyi törvények és a helyi uralkodási rendszer, mert az ENSZ-nek nem az volt a célja, hogy idézőjelben mondom, felszabadítani az embert, tehát ne legyen, ne tartozon a helyi államnak és a helyi társadalomnak. ez inkább az volt megerősíteni az érem másik oldala. Van a társadalom, van a nép, van az, ahol közösen létezünk, és ebben az ENSZ akarta erősíteni a másik oldala dolognak, hogy nem csak közösen létezünk, és nem csak mi egy szám vagyunk a sok között, akik léteznek ebben az országban, vagy ebben a városban, családban, törzsben, stb., hanem mindenkinek önállóan is joga van. Mindenkinek önállóan is joga van teljes jogú élethez, de ez az érem két oldal. Van, ahol az ember éli az életet, mint magánember, és akkor minden jog jár neki, és van, ahol az ember része a társadalomnak, akár mint kultúra, vallás, nép, ország, és sok minden más. Amikor meg akarunk nézni és meg akarunk vizsgálni, mi a zsidó jog álláspontja ezekkel az emberi jogokkal szemben, akkor fontos a pár dolgot mondani. Először az a kérdés, hogy ugye mit, amikor azt mondom, hogy zsidó jog, miről beszélünk a bibliai jogról, ami később a Talmudban, Maimonidesben és a többi kodifikátorok által össze lettek foglalva. Az első nagy kérdés, amit mindenképpen érdemes megtenni, de azt mondja, hogy a Biblia az ugye több mint 3000 éves. A Biblia pontosabban 3300 és valahány év, akkor azt jelenti, hogy abban az időben, vagy egy kicsivel korábban, akkor mindenképpen a Hammurapi kódex, akkor még léteztek és gyakoroltak ott a Közép-Keleten. A kérdés, hogy van-e érintkezési pont a két jogrendszer között, a bibliai jog és a Hammurapi kódex könyve között. Egy valami biztos, ha megvizsgáljuk, a természetesen tartalmilag nem lehet mondani, hogy a Hammurapi kódex könyve valamivel hatott volna a zsidó jogra, nem csak abban a szempontból, hogy ugye, hogy a vallás szerint a Bibliának az előírásai az Istentől származnak, szemben a Hammurapi kódexe, ami ember munkája, de ha megvizsgáljuk, akkor tartalmilag is fogunk látni, hogy nagyon távol van egymástól, mert Hammurapi törvénykönyve, ami első olvasásra is nagyon feltűnő, hogy kegyetlen. Hát igaz, hogy ott van halálbüntetés, a található halálbüntetés, a Bibliában is van halálbüntetés, de ott nagyon-nagyon-nagyon sok, és még apró dolgok, kis lopásért is van halálbüntetés, és hasonló dolgokat levágnak, testrészeket, és hasonló büntetések, ami a Bibliában ilyen szinten nem képzelhető el, illetve a Hammurapi kódex könyvében mindenképpen az emberek be vannak osztva, hogy ki milyen kaszthoz tartozik, milyen szintű ember, avalom, és ilyen, és olyan, és akkor egy ember többet ér, a másik ember kevesebbet ér, ez természetesen a Bibliában is ki van zárva. Anniben lehet találni nyoma a Hammurapi törvénykönyvnek a Bibliában, hogy vannak olyan mondások a Bibliában, ami igazán akkor érthető, ha ismerünk azt a háttéri helyzetet, hogy abban az időben el volt terjedve egy másik gondolkodás, és ezt a Biblia akar kizárni. Nem elfogadni, hanem kizárni. Például, amit a Biblia azt mondja, hogy amikor egy állat megöl egy embert, akkor az állatot meg kell ölni, és bizonyos esetben kártérítés, valamilyen pénzösszeget kell fizetni, mert az nem képzelhető el, hogy az állat elkövetett valamit, hogy ennél súlyosabb büntetés lenne a tulajdonosnak. Akármilyen sajnálatos, hogy még ember életet is veszített, de akkor se lehet ezt azt mondani, hogy ez gyilkosság, mert ez én állattal elkövetem, az én, nem én követtem el. Azért érted. Aztán van egy külön mondat, hogy ugyanez a törvény, ha kiskorú gyerek. A kiskorú gyerek egyébként a zsidójogban, a kiskorú gyerek, az a fiú, az 13 éves koráig kiskorú, és a lány az 12 éves korában. Mert azt mondja a Talmud, hogy a lányok előbb jutnak el bizonyos ilyen félőtt helyzethez, hogy ők már nem számítanak kiskorú, 12 éves korukban, ez amit a mai nyelven a bat mitzvának neveznek, és a fiúk 13 éves, addig számítanak kiskorúak. Ugyanez a törvény a kiskorú. Most, ha ugyanaz a törvény, akkor elvileg nem lenne feltétlenül szükség ezt mondani. Ha ugyanaz, akkor ember, és akkor mindenki, aki ember, benne van ebben a gyűjtő fogalomban. De ha ismerünk, hogy a hamarabbi törvénykönyvben súlyos dolog volt egy nagykorú embert, nagykorú embernek ha az én állatom valamit okoz neki, akkor az nagyon súlyos, de a kiskorú gyerek az kevésbé számít, akkor inkább értető, hogy még akkor is, amikor Biblia nem akar különbséget tenni a kettőt, akkor hangsúlyozni kell ezt. Miért? Mert ki akarunk zárni, ki akarja a Biblia zárni ezzel az elterjedt, ami ezen a környéken elterjedt, hogy van különbség ember élete értekeléseben, ha nagykorú vagy kiskorú. Azt mondja, ha nem lenne a hamarabbi törvényeken, nem lenne hangsúlyozni, nem kellene hangsúlyozni, hogy nincs különbség nagykorú és kiskorú. Például egyenes gyilkosságban, hát a Biblia nem mondja az, hogy hú, nem szabad meggyilkolni a másik embert, ugyanígy nem szabad kiskorút. Ez magától érthető. Ember az ember, és ha arról van szó, hogy most mint élet, akkor nincs különbség nagykorú és kiskorú. Miért itt, amikor az állat okozza ezt a nagy kárt, szükség van hangsúlyozni, hogy nincs különbség nagykorú és kiskorú között? Mert a hamarabbi törvénykönyvben mégis tesz különbséget. A Biblia nem mindig fog reagálni. A Biblia nem glosszaként van írva, széljegyzet, vagy lábjegyzet a hamarabbi törvénykönyvben, de pár helyen egyértelműen látszik, hogy valahogy a Biblia ezt erre reagált, és ezt akarta kizárni. De természetesen túl sokat nem mondtam azzal. Azt mondom, hogy a zsidóság jobb, mint a hamarabbi rendszere, akkor még mindig lehet kegyetlen. Mert a hamarabbi rendszer az nagyon kegyetlen, és akkor ez valamivel jobb már eltérte, akkor még mindig nem valami nagy különleges rendszer. De ahhoz, hogy igazán ismerjünk meg a zsidóság álláspontja ezekben a kérdésekben, arra gondoltam, hogy tételenként átvennénk, hogy mit mond a zsidóság ezekről a 29 paragrafus, és minden témáról, vagy két témát összevonva, tehát értelemszerűen megvizsgáljuk, mit mond róla a Biblia. És a ezt fogunk vizsgálni, akkor érdekesebb lesz, mert ki fog derülni az, amit 1948-ban lett kihirdetve, ami egyértelműen a második világháború következménye, ami, ahol a zsidó nép 6 millió áldozatot szenvedett, az ezek a jogok már a zsidóságnak megvolt korábban, legalább a nagyobb része, nem, mind látni fogunk, hogy nem egy az egyben, de mindenképpen ezek az alapötletek már megvoltak 3000 év, már 3000 éven keresztül már megvoltak ezek az alapelvek, csak sajnos nem terjedt el annyira, ahogy kellett volna. Szóval valahol valamilyen szinten úgy lehet mondani, hogy a zsidóság alapító tagja ezeknek a jogoknak. Most, amikor beszélünk a zsidóságról, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a zsidó vallás, a zsidó jog az nem egyenlő az Izrael állam jogával. Ugye Izrael állam szintén 1948-ban nyáron jött létre, ott a teljes jogrendszer van, de az a jogrendszer nem egyezik a Bibliával. Ennek elsősorban történelmi oka van ennek, hogy már a 30-es évek óta egyre nehézebb volt ott a helyzet Izraelben a britek alatt, és ennek egyébként folyamatosan ilyen háborús helyzet volt a helyi arabok és a helyi zsidók között, és valahol nem volt az a békés idő, hogy tudjanak igazán felkészülni egy ilyen jogrendszerre. Voltak ilyen kisebb kezdeményezések, de ezek nem voltak igazán dolgozva. Valahol azt is lehet mondani, hogy a zsidók nem is hittek. Szóval váratlan volt az, hogy tényleg 48-ban létrejött a zsidó állam, és az ENSZ megszavazta és elfogadta. Valahol a zsidók maguk nem hittek, hogy tényleg ez ilyen hirtelen fog létrejönni. És sok szempontból nem álltak készen, ezek közül nem volt egy jogrendszer elkészítve a fiókban, ahogy kell, akkor ezt kihirdetni. Igen ám, de ahogy létrejött a zsidó állam, akkor jogrendszer nélkül egy percig nem lehet várni. Ezt nem lehet mondani, hogy jövő héten, egy fél év múlva, öt év múlva majd, és közben holnap reggel mit szabad és mit nem szabad. És erre az első dolog, amit a Izrael állam választott parlamentnek, első dolgot volt erre a kérdésre válaszolni. És mi a legegyszerűbb megoldás, ha nincs kész egy saját jogrendszer? Azt mondani, a tegnapi érvényben marad. Ami azt jelenti, egyik oldalon sikerült elérni az, hogy Izrael állam kihirdette függetlenségét, és az ENSZ el is fogadta. És a másik oldalon az első dolgot, amit megszavaztak, az volt, hogy a tegnapi jogrendszer érvényben marad. Mi ez a tegnapi jogrendszer? A tegnapi azt jelenti, hogy a britek itt felügyeltek. Most itt az érdekes, hogy a britek se, amikor átvették a mandátumot, amikor átvették a felelősséget az akkori Palesztinaért, akkor ők se vezettek be teljesen egy teljes új jogrendszert, ami azt jelenti, ők nem töröltek a régit, és azt mondta, hogy jó, innentől kezdve a brit birodalom joga érvényes lesz itt ide is, és kész. Mert előtte, a britek előtt kik voltak az a törökök. És a török törvénykönyv az volt érvényes, a magyarra. Mikor a britek átvették, azt mondtak, a magyarra érvényben marad, csak állandóan egy új egy új emeletet építettek fel, itt javítottak, ott javítottak, kiegészítettek, módosítottak egy kicsit, ami azt jelenti, hogy hiába a britek itt uralkodtak körülbelül ilyen 20 évet, de volt a brit birodalom törvénye, és volt a török törvénykönyv, ahogy a britek azt kiegészítették és javították. Erre jött Izrael állam, és azt mondta, ez a törvényrendszer érvényben marad, és rögtön kitört a háború, és kinek volt feje foglalkozni épp törvény készítése. No, ha nincs fejük foglalkozni törvény készítése, akkor marad a régi jogrendszer. És az az érdekes, hogy az egyik törvény, egyik utasítása, ami volt a rendszerben, az, hogy ha hiány van, lakuna van a törvényben, akkor meg kell nézni, hogy mi van írva erről a brit törvénykönyvben. És ez is érvényben marad. Mert szerint itt egy független állam van, és a független állam törvényében az is van benne, hogy ha hiány van, meg kell nézni most már idegen állam törvénykönyvében. Igen ám, de ha nincs saját, nem készítettünk, akkor ezt el kell tűrni. Közben mégis a Knesset, az izraeli parlament nagyobb, kisebb módosításokat vezetett be. Illetve volt az izraeli bíróság. Mert akkor az izraeli bíróság az már egy zsidó jogalkotás volt, az izraeli parlament, az izraeli Knesset már egy zsidó jogalkotás volt, ami ráépült a brit és a török jogrendszerre most. Ez így ment inkább a 60-as években már kezdtek jobban foglalkozni jogalkotással. De úgy, nem úgy, hogy töröltek az egész jogrendszert, mert ez lehetetlen, hanem mindig folyamatosan gyorsabb, lassabb tempóban cseréltek a törvényeket. Volt ahol ilyen teljes új jogalkotás, azt mondja, hogy teljesen átírtak az egészet, töröltek a régit, és egy teljesen új rendszert állítottak oda, vagy a régit kiegészítettek 6-8-10 ponton. Ilyen is olyan is volt. Most nem csak a brit és a török törvénykönyv nem egyezik a Bibliával, hanem még ezek a jogalkotások, ami már zsidó kézben történt, az se egyezik. Hatása érezhető sok helyen, valamikor nagyon erősen, valamikor ilyen nagyon gyengén, de érezhető, de nem vettek át semmit, azt mondtak, hogy ennek a törvény, ennek ahogy a Bibliában írva van, ahogy a Talmudban írva van, nem, hanem azt mondtak, a dolgozók ilyenek a törvény, és bizonyos dolgokat átvettek, bizonyos alapgondolatokat átvettek sok esetben. Ennyi a kapcsolat a Izrael államtörvénykönyv és a halacha, ami a zsidó vallási joga. Összesen egy téma, ahol igaz átvették, pontosabban érvényben maradt a vallási jog, ez a házasság és válás. A házasság és válás Izraelben már a briteknél, már korábban is így volt, hogy nem volt polgári házasság vagy polgári válás, hanem mindenhez el kellett menni a illető vallási vezetőhez. A zsidó elment a rabbihoz, a keresztény elment a paphoz, és az arab elment a kádihoz, és ők rendezték. Ez maradt érvényben Izraelben is, ami azt jelenti, erről az izraeli törvénykönyv annyit szól, a házasság és válasz, lásd Biblia. Menj el a rabisághoz, és ők fognak ezt végre hajtani vallási alapon. Mi azt jelenti, hogy nincs polgári házasság Izraelben. Például Izraelben zsidó, nem zsidó valami házasodhat, mert a vallási előírásokat nem engedik. természetesen Izrael, mint egy létező állam, a sok állam között nem tudja azt mondani, hogy valaki házasodik külföldön, akkor az ő házasság Izraelben nem érvényes, mert ez egy elfogadott dolog, hogy ha egy házasság valahol érvényes, akkor mindenhol érvényes. Akkor ez természetesen, ez nem egy olyan dolog, amit lehet felülvizsgálni. De Izrael földjén belül ott minden történik a halacha, a vallási előírás szerint. Mi történik mégis a zsidó nem zsidó akar a házasodni, elmenek külföldre. Épp ma vagy tegnap, a mai újságban olvastam, hogy volt egy olyan fordulatok a bírósághoz, hogy mivel az állam megakadályoztatja, nem ad lehetőséget a polgári házasságra, ezzel más szóval kényszeríti azokat, akik nem tudnak valási házasságon házasodni, azért, mert egyik fél nem zsidó, kényszeríti őket, hogy utazzanak külföldre, és ott házasodjanak. Ha ez így van, akkor az állam kártérítesse őket az utazásra. És általában, ami híresebb, az a Ciprus. Ciprus az valahol, ha nem nézünk az arab országokat, a másik irányba kell repülni, akkor ez a legközelebbi repülési hely, és akkor Ciprus az a polgári házasságok központja. Az a repülőnek is, ott történik, és akkor így repülnek vissza, Ciprusban érvényes, akkor Izraelben is érvényes. A bíróság ezt elutasította, mert itt is szó kártérítés, ez az államtörvény, akkor államtörvényen nem lehet beperelni, hogy kártérítse. A másik oldal, ami érdekes itt, hogy egy házasodik Izraelbe, akkor természetesen Magyarországon is elismerik a házasságot, mert minden házasság, ami ott érvényes, az itt is érvényes. Jó, ide költöznek és elválnak. Hogy válnak el? Valásilag elválnak, átjönnek hazánk a rabinátushoz, és megtörténik a válás. Ezzel a vállópapírral nem tud a házaspár fordulni az itteni belügyminisztérium, az ilyesmi, hogy most elváltként legyenek elismerve, mert Magyarországon nincs polgári valási válás, csak polgári válás van. Igen, de ha ezzel a vállólevélen ezt elküldik Izraelbe, Izrael állam természetesen elismeri elváltnak. És kiadja a papírt neki, hogy elváltak, ha lefordítanak azt, akkor a Magyarország el van ismerve elváltnak. Mi azt jelenti, hogy én megteszem itt a vallási vállás, és Izraelben el van ismerve a polgári vállásnak is, és akkor így már a magyar hatóság is el fogja ismerni elváltnak. Szóval így természetesen lehet egyenesen menni, azt hiszem legalább, hogy lehet elválni itt polgárilag, ha valaki kint házasodik, de mindenképpen, de akkor még mindig szükség lesz vallásilag válni, de ha vallásilag megtörtént a válasz, akkor már egy körrel, vagy utána el lesz ismerve a magyar hatóságok által is, hiába nem ismerik el vallási válást. Szóval ez egy ilyen, ez egy érdekesség az egészben. Szóval a zsidó jog, amiről mi beszélünk, az úgynevezett halacha, ami a Bibliából kezdődik, és amit a Talmud, Maimonides és a többi kódexkönyvön keresztül megy. És itt az az érdekes, akkor lényegében itt egy 3000 éves jogrendszerről beszélünk, és ami nagyon fontos tudni, hogy mivel ez vallási jog, aminek az alapja a Bibliában van, itt nem történhet semmiféle valódi változás. Mert ember által létrehozott törvényt lehet módosítani. De Isten által létrehozott törvényt, ott nincs módosítás, és 3000 év alatt nem folyamatosan változott a törvény, a halacha, hanem folyamatosan foglalkoztak vele, tanulmányoztak, és próbáltak találni benne választ a újabb és újabb kérdésekre, de valódi reform, módosítás az nem lehetett. És itt szoktak mondani, hogy miért lenne szükség reformra, mert létrejött egy új helyzet. Mit jelent új helyzet? Hogy a törvényhozó, amikor létrehozta ezt a törvényt, ő nem képzelte el ezt az új helyzetet. És ezért szükség lesz időről időre 10-20-30 év után egy törvényt kiegészíteni. Igen ám, de az ember vallási hitében azt mondja, hogy a bibliai törvény az isteni törvény, az Isten a jövőt is ismer, és akkor a létre azt tesz a törvényt, azt jelenti, erre az időre is szó lesz. Akkor itt meg fogunk vizsgálni olyan kérdéseket, ami bizonyos szempontból csak ma lett az igazán érték. Az egész fogalom, mint emberi jog, 100 évvel ezelőtt nem volt, nem hallottok róla. Ez ilyen állam volt, egy utópia, hogy hú, ha az embernek lesz joga, nem azért, mert erős és képes ellenállni az államnak, hanem az államnak kötelező ezt megadni neki. És itt ezzel szemben létezik egy olyan jogrendszer, ami már több ezer éven keresztül már létezett, ez a fogalom, hogy az embernek megvan, ami neki jár, és ezeket kellene megvizsgálni. Két mondat a forrásokról még, amit idézni fogunk. A Biblia elsősorban, amikor említem a Bibliát, akkor elsősorban az Mózes 5 könyvére gondolok. Zsidó hagyomány szerint természetesen Mózes 5 könyve az Mózes írta, és nem egy későbbi kornak a kompiláció lenne. A Mózes 5 könyve az abban 613 parancsolat van, és ezeknek a parancsolatnak léteznek a részletezése. Ennek egy nagy része nincs leírva a Bibliában, hanem vagy egy szóbeli hagyományba jött át Mózestől, vagy a szövegből sikerül következtetni ezekre a részletekre. Új dolgokat nem lehet igazán bevenni, mert akkor hogy lehet ezt visszavezetni a Bibliához? A egyik legismertebb kérdés a Talmudban, ez az, honnan van ez? Nem lehet azt mondani, hogy a környező népnek megvan, és ez nagyon tetszett, és mi átvettünk azt, mert lehet átvenni dolgokat, de nem a zsidó valláson belül, hanem mit? Mint magánember azt mondja, hogy ez egy szép dolog, amit szeretném gyakorolni, de a zsidó valláson belül csak az lehet benne, ami valahol a Biblia, vagy a szóbeli hagyományhoz lehet visszavezetni. Mert a szóbeli hagyomány az a rét, amit Mózes nem írt le a könyvében. Ez az anyag le van írva a Talmudban. Talmudban található az, ami több száz éven keresztül csak szóban ment át, aztán ezt leírtak, körülbelül polgári időszámításban 300-ban írtak le. Ami azt jelenti, hogy ilyen majdnem egy 1000 éves korszak zárult le, akkor, hogy már nem szóban hangzik el minden, hanem még írásban is, minden, ami elhangzott, az írásban is lesz elérhető. És ebből lett a Talmud. A Talmudban van először egy kódex rész, ami Misna neve, és aztán léteznek ennek a magyarázatai, kiegészítései, megvitatása, és így A Talmud ma 20 nagy vasta kötetből áll, és traktátusok. Ezek el vannak nevezve traktátusoknak. Traktátus, ez azt jelenti, hogy téma szerint. Minden téma az egy külön traktátus. Van a szombati traktátusa, van a házasság traktátusa, van a kárterítés traktátusa, ami a zsidó polgári jog, és így tovább. Ezekből majdnem szóval több mint 60 traktátus van. Tudom, a mai kiadásban nagy fóliás könyvek, az több mint az kb. 20 vastag nagy kötet. Érdekes dolog az, hogy a Bibliában inkább parancsolatok vannak. Nem annyira jogok. Nem mit jár az embernek, nem ilyen megfogalmazásban szerepel, hanem inkább az, hogy mi az, amit kötelező, úgynevezett tevőleges parancsolat, mit kell tenni, és mi a tiltó parancsolat. A tevőleges parancsolat az, mindenképpen a parancsolat az a micve. Micve az inkább az ilyen ismertebb szó, ami egy jó cselekedet. Van a mitzvat asé a tevőleges parancsolat, és van a mitzvat lot asé a tiltó parancsolat. Szóval például nem szabad a másik embertől ellopni a pénzét. Kártérítést kell fizetni. Akkor ebben benne van az, hogy az embernek joga van vagyonhoz. De minden, ami le van írva, az inkább mi az, ami kötelezi az embereket. Kötelezi az, hogy nem lehet lopni tőle, kötelezi az, hogy nem lehet őt megszégyeníteni, rossz dolgot mesélni róla, azt mondja, hogy minden embernek joga van a tekintélyehez. A megfogalmazás inkább egy, vagy egy tiltó parancsolat, vagy egy tevőleges parancsolat, és nem annyira, mint jog, hogy mit jár neki. A Biblia eleve ugye az Isten parancsolata, és mint ilyen, nem minden dolog végrehajtható, nem minden dolog végrehajtható bíróságon. Nem mindenkinek joga van beperelni a másikat, ha nem tartja ezeket be, és még a bíróság se tud beleszólni ebben. De akkor mégis ki a végrehajtó ezeknek a parancsolatnak? Akkor valamilyen szint azt lehet mondani, hogy a végrehajtó az maga a jó Isten, mert ő azt is mondta a Bibliában, hogy jutalom lesz és büntetés lesz, ha tartják, vagy nem tartják. És ez az, ami valahol lehet mondani a végrehajtó. Az ember fél a büntetéstől, nem fogja áthágni a törvényt. Az ember kívánja meg a jutalmat, akkor teljesíteni fogja a parancsolatokat. De más igazi végrehajtó nincs. Pontosabban nem mindenre. Vannak olyan dolgok, ami emberi bíróságon is lehet, emberi bíróság által lehet végrehajtani. Például a kártérítés az olyan dolog, ami emberi bíróságon is végrehajtható. De például a kóser étkezés, mit szabad enni és mit nem szabad enni, és ha valaki olyasmit eszik, ami nem szabad, ugye például a disznóhús az nem kóser, nem ehető zsidóvallási előírások szerint. És ha valaki mégis eszik, akkor valójában senki nem tud igazán ebből beleszólni. Kivéve az ember azt mondja, huha, ha az Isten engem meg fog büntetni, akkor nem éri meg. Vagy nem azt mondja, érdemes ezt elutasítani, hiába nagyon ízlik és jól néz ki, mert tudom, hogy az Isten ezt meg fogja jutalmazni. Akkor annyi végrehajtási erő van. Az igazság az, hogy még ez se az, ami igazán lenne a végrehajtási módszer. A Biblia úgy képzeli el, hogy a végrehajtás kimondottan a meggyőződése alapján fog történni. Azt jelenti, az ember meg lesz győződve, hogy ez a jó, és ez a helyes, és más nem helyes, És ez az, ami őt fogja rávenni erre. Ugye ma ez nehezen képzelhető el, mivel valójában minden törvény, minden új törvény, régi törvény, az embernek első kérdése az, és ha nem, és azt mondják az ember, hogy új törvényt szavazta meg tegnap a parlament, de azt is szavazta meg, hogy büntetés erre nincs. Semmi büntetés. Ez a törvény, mint a nem is létezne. Legalább az embernek a döntő többségére. Miért vegyen a fáradtságod, amikor eleve senki nem fog szólni neki? Ugye szoktak mondani, hogy vannak olyan törvények, amik léteznek még a törvénykönyvben, de már rég meghalt. Ilyen azt szoktak mondani, hogy ilyenkor csak az veszik észre, ha valakit mindenképpen akarnak bűnösnek tartani, és valami miatt, mit tudom én, vagy titkos információ alapján nem akarnak megmondani, hogy mit tudnak róla. Erről elővesznek olyan törvények, ami már nem nagyon szoktak olyan szigorúan tartani, csak akkor mindenképpen már lehet róla ügyet csinálni, mert idézni nem tud senki idézni, hogy ez nem létező törvény, pedig létezik. Szóval általában, de ha ez egy vallási előírás, ami a hívő ember azt mondja, hogy ez Istentől származik, és nekem azért fontos, mert Istent megparancsolta, akkor a meggyőződése az, ami fogja rávenni őt arra, hogy csak végre a törvényt. Azt jelenti, hiába nincs senki, aki rám fog szólni, ha nem ezt a kóser, én meg vagyok győződő, hogy az a jó és a helyes, ha csak azt fogok enni, hogy az Isten megengem nekem, ennél erősebb végrehajtási erő nem kell. Vagy szombaton nem szabad dolgozni, hazamegyek, becsukom az ajtót, lehúzom a függönyt, a redőnyt, senki nem tudja, mit teszek, vagy mit nem teszek otthon, de ha meg vagyok győződve, ha ez a jó, akkor nincs szükség, hogy bárki legyen itt, hanem azt mondom, hogy Isten mindent tud, és meggyőződik, hogy ez a helyes. Sőt, még az is van, hogy mikor a törvény azt mondja, ez nem kötelező, mint törvény ez nem kötelező, de ez a helyes viselkedés. Mert ha az ember nem teszi meg, akkor... Még az Isten se fog igazán számon kérni őt erre. De azt mondja az Isten, vászítta, hajá sarvátok, tegyél az, ami helyes és jó. Helyes és jó azt jelenti, hogy valamikor tőle azt fogja mondani, hogy ilyen esetben a pénz a tiéd, mégis. A helyzetből látszik az, hogy az lenne jó, hogy mégis oda fog kerülni a pénz. Mondom egy kis példa, ami jut eszembe. A mesél a Talmud, ez olyan történet, az egyik talmudi bölcs, ami egyébként a legtöbb talmudi bölcsnek volt polgári foglalkozása. Valakinek nagyobb sikerrel járt, valakinek kisebb. Volt olyan talmudi bölcs, ami nagyon szegény volt, és volt olyan talmudi bölcs, ami nagyon gazdag. Mindenképpen van egy olyan történet, hogy valaki egyik talmudi bölcs felvett két ilyen hordás, hogy vigyák át valami nehéz hordó, vagy több hordó teli bor, vigyák át kilométerre arrébb. Igen ám, majdnem a kilométer végen valami történt, azt jelenti önhibájukon kívül, ami miatt a összetört, nem maradt a borból semmit. Ami azt jelenti, ők megdolgoztak, egy órán keresztül dolgoztak, de eredményt nem tudnak bemutatni, és ők nem az hibások. Most aki kiadta a munkát, azt mondja, hogy nem hoztak el a bort, igen? A bor nem érkezett meg, akkor most miért fizetsek? És ők se tudnak többet mondani, csak azt mondták, hogy mi dolgoztunk. Lehet, hogy nem tudnak bemutatni az eredményt, de mi dolgoztunk. És abban az, hogy ők nem hibásak. Azt mondja a Talmud, akkor, és ők mégis azt mondtam, hogy hibásak vagyunk, fizes nekünk. És erre a dolog a rabisághoz került, amikor a rabi azt mondta, nem hibásak, és fizes az, ami elkötelező, hanem az, ami írva van, hogy tegye az, amit helyes is, ami helyes is jó, te pedig jó módú ember vagy, ezek pedig szegények és dolgoztak, ha dolgoztak, akkor fizes ki neki. Ami azt jelenti, hogy idézőjelben, hogy kényszerítette olyasmire, ami nem lehet kényszeríteni. Mert ez a helyes. Ami azt jelenti, hogy nem csak az, hogy büntetés nincs, még törvény sincs erre. Mert a törvény azt mondja, nem, mivel nem érkezett meg a borodat, akkor ez nem kötelező kifizetni. De mégis ez a helyes, azt mondja, tőle elvárhat, hogy fizessen ki. Lényegében ez az, ami fenntartatta a zsidó népet 2000 éven keresztül, amikor nem volt független országuk, és még autonómia se volt, és teljesen más ország törvény hatalma alatt éltek, és a zsidók természetesen elfogadták, mert nem lehet egy más országban élni, és nem van fogadni a törvény, de mégis, mivel itt a nem a jogrendszer a fontos és a végrehajtási erő, hanem a meggyőződés, hogy hiába éltek más országokban, ugyanígy nem dolgoztak szombaton, ugyanígy nem ettek az, ami nem kóser, és így tovább. Ez volt a meggyőződés. Hiába semmiféle büntetés nem is lehetett volna, mert nem volt joguk erre az állami törvények az összes parancsolat, hogy van a Bibliában, az két részre osztható. Olyan törvény, ami ember és Isten között, az bálványtilalom és hasonló dolgok, és ott van olyan törvény, ami ember és ember között van. Ha nem szabad lopni, segíteni kell egymást, stb. Stb. Valójában a Biblia nem tesz különbséget a kettő között. Ugye valaki azt mondhatja, azok a törvények igazán fontosak, ami ember és Isten között, mert őt érinti. Ember és ember között csak egy ilyen plusz bónusz, ha nem tartom be, az sem a világ vége. A másik azt fogja mondani, hogy elsősorban rendes ember kellett legyek. Aztán lehetek a még ember és Isten közötti. A Biblia valójában nem tesz különbséget a két törvény között, hanem ugyanúgy kell figyelni ember és Isten közötti törvényre, mint ember és ember közötti törvényre. Nincs különbség a kettő között. Hiába, amikor volt független ország, és amikor a halak alapja ment minden, voltak olyan törvények, amire van büntetés, mint tudunk, de a Bibliában van egy büntetési rendszer, nem az összes törvényre, de van egy jó pár törvény, amire van egy büntetés, de még akkor se ez a lényeg. És akkor se ez az alapja az egész törvény betartásához. Honnan lehet ezt tudni? Nagyon egyszerű. Mert a büntetési lehetőség a zsidó bíróságon keresztül az nagyon-nagyon kicsi. Miért olyan kicsi? Azért olyan kicsi, mert a zsidó bíróságon az a általánosan elfogadott alapelv, hogy a törvény nem ismerte, nem menteti fel, a törvény nem ismeretét, nem oka a felmentéshez, valami jó úgy szól
a törvény ismerete nem mentesít.
A törvény
ismerete nem mentesít.
A törvény nem ismerete nem mentesít. A zsidó jogban a törvény nem ismerete mentesít. Büntetéstől. Most azt jelenti, ha mentesít, akkor azt jelenti, minden büntetés előtt be kell bizonyítani, hogy én ismertem a törvényt. De nem úgy ismertem, hogy valamikor ismertem, hanem akkor, amikor teljes, amikor áthágtam a törvényt, akkor ismertem. Igen, de hogy lehet ezt bebizonyítani? Ki tudja, hogy én ismertem a törvényt? Ismertem tegnap, de ma elfelejtettem. Akkor erre azt mondja, annak ez csak akkor lehet megmutatni valakit, hogy két tanú jelenlétében hajtotta végre ezt a törvény áthágását, és ők pedig előtte figyelmeztették, és azt mondtak neki, figyelj, ez nem szabad csinálni, mert ez tilos és járműtetés. És ő azt mondja, engem nem érdekel, és megteszi. Akkor ez biztos, hogy ismerte a törvényt, igen? Ki fog így áthágni a törvényt, a két rendőr áll mellette, és azt mondja, nem szabad, nem szabad, nem szabad. Vár 10 percet, elmenjenek, és aztán csinál, amit csinál, és megint már nem lehet bebizonyítani, hogy ismerte a törvényt, és nem felejtette el. Ami azt jelenti, van-e büntetési jogrendszer, tehát nem az alapja az egész törvénynek. Jó kérdés az, ami az értelme az egész büntetésnek. Akkor ez csak 10 a büntetés, mert így se lehet végrehajtani. Ugye, mert senki nem fog áthárni a törvényt két tanú, vagy két rendőr jelenléken. A válasz az igaz ez. A törvény, a büntetés főleg arra szól, hogy az ember tudja, milyen komoly. Hogy ha lenne büntetés itt, akkor ilyen is itt lenne a büntetés. Ha lenne büntetés, akkor halálra van ítélve. Ha lenne büntetés, akkor pénzbüntetés. Ha lenne büntetés, akkor korbácsolás. Húha, akkor ezek az ember tudja, hogy a dolog fontossága. Olyan, mint egy jelzés inkább. És ezért azt mondja, még akkor is, amikor létezett a zsidó bíróság, aki tudott büntetni, akkor se a büntetés volt az alapja a törvénynek. Hanem ez egy meggyőződés. A meggyőződés alapján működik az egész. És ha nincs meggyőződés, akkor tényleg nem működik. Meg a zsidók a múlt század, vagy az előtt kezdtek eltávolodni a vallástól, és beelindult egy ilyen asszimiláció. Törvényileg nem lehetett ezt megakadályoztatni. Ha tényleg nem volt meg a meggyőződés, akkor az nincs. Mivel lehet visszahozni az embereket? Megint meggyőződés alapján. Szóval a Bibliában vannak leírva elvek, és az embernek el kell sajátítani ezeket az elveket, és akkor úgy működhet. A pokol és az édenkert, létezik olyan fogalom, de alig van szó erről. A tanulásban, a prédikációban, a törvényben, alig van szó erről. Miért? Mert nem erről szól az egész. Ugye arra törekszik a zsidó vallás, hogy az ember azért tartsa be ezeket, mert meg van győződve, ez a helyes, és nem azért, mert fél a büntetéstől. Mert az ember csak azért teszi, mert fél a büntetéstől, azt jelenti, hogy engem nem érdekel ez a törvény, és csak azért teszem, mert félek. Nem ez a lényeg. Hol látunk a legerősebben az, hogy a zsidó jog az embert egy önálló emberként kezeli, és nem mint része a népnek, nem csak mint a népnek a része, és ilyesmi. Ez abban a törvényben, ami elmondja nekünk, hogy a királynak a törvényen akar érvényes, ha nem diszkriminál. Például, az van leírva, Maimonides írja le, hogy a királynak joga van adót szedni. Ez az tartozik, amit említettem előbb, hogy az ember tartozik a társadalomnak. Ahhoz, hogy legyen itt rendőrség, hadsereg, és minden, ami kell ahhoz, hogy a város működjön, az kiadással jár, és ha társadalom nem fogja fedezni, az emberek nem fogják fedezni, akkor ez ebből nem lesz. Csak az a királynak joga van adót szedni különböző célokra, amit ő jónak talál. De, ha azt mondja, hogy ezek annyit fizetnek, és azok annyit fizetnek. Akik ez a néphez tartoznak, vagy ez a valláshoz tartoznak, ők fizetnek 10%, a többiek fizetnek 20%, ez fordítva. Ez a törvény nem érvényes. Nem kell fizetni ezt az adót, se a kisebb összeget, se a nagyobb összeget. Miért nem? Mert ez a törvény különbséget tesz ember és ember között. És a zsidó jog úgy tartja, hogy nem lehet különbséget tenni ember és ember között. Ami azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy legyen király, és a Biblia elismeri, hogy van király, és a királynak van hatalma. De nincs hatalma diszkriminálni. És ez lényegében az egész emberi jogoknak az alapja, amivel kezdtünk, hogy ez az, amit 3000 évvel ezelőtt nem ismertek, és még alig 100 évvel ezelőtt ismertek. Hogy az ember az nem úgy kell tekinteni rá, mint egy rész a soknak, családon belül, társadalom, nép, vagy mit tudom én, mind belül. Hanem úgy kell nézni rá, mint egy teljesen önálló, teljes személy. És semmiképpen nem lehet diszkriminálni ellene, hiába neki alkalmazkodnia kell a hatalomhoz, a királyhoz, vagy ami épp a hatalom, mert nélkül az ő élete, mint magánember nem lesz élet, mert káosz lesz körülete. Jó, ezek bevezetési fogalmak voltak, és a jövő héten, hogy kezdünk a tételenként felvenni, és az első tétel lesz, a hármas tétel lesz az első tétel, ami everyone has the right to live, to life, liberty and security of person. Az a legalapjog. Ezt fogunk átvenni jövő héten a zsidó jog szempontjából, és látni fogunk, hogy rengeteg sok ebből a 29 emberi jog már volt a zsidóságban, volt olyan, ami egy az egyben volt, valami olyan, ami kicsit másképp, és van olyan, ami a mai napig nincs elismert. A 3000 év nem hatott rá. Vagy mindig is érvényben volt ma, vagy még ma sem.